Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát, afrikai kalandozásunknak a csúcspontjához értünk el, lehet talán így fogalmazni, legalábbis gazdasági szempontból. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Hát igen, levezetőkörnél tartunk lassan Afrikából, mert ma az afrikai gazdasági szervezetekről fogunk beszélni, ami így elsőre eléggé szimplán hangzik, de azért szerintem elég lényeges. Azért is levezető, mert még lesz egy pár, egy vagy két adás, ami ezzel fog foglalkozni, de közel fél éve Afrikát nézzük, és a Afrikának az 54 országából 20 országot tudtunk megnézni. Na most Afrika azért is érdekes, mert egyébként jó lehet, a föld lakosságának kb. 17%-át adja, gazdaságilag, tehát a világ GDP-nek csak a 3%-át. Na most ez egy elég erős ellentmondásnak tűnik, tehát mindenképpen egy olyan gazdasági területről beszélünk, amelyik potenciálisan növekedhet.
Igen, és ahogy beszéltünk róla, ugye tele van nyersanyagokkal, olyan ásványokkal, igen, ritka ásványokkal, amik lényegében máshol nincsenek, olyan nyersanyagokkal, amik a modern technológiához feltétlenül szükségesek, és hát természetesen óriási terület, mezőgazdasági szempontból sem utolsó, nem véletlen ugye a Botond által is sokat citált kínai jelenlét.
Hát ez így van, most egy picit így számokba átásuk, tehát a lakossági példa azért érdekes, mert gyakorlatilag 2,6 milliárdan vagyunk a Földön, ebből Afrika már 1,3-at ad csak. Hogy értsük, az egész amerikai kontinensen, Észak-Amerikában 0,6 milliárd, Dél-Amerikában 0,4, ott se egész Amerika nem éri az 1 milliárdot. A Európa, pedig beleértve most nem az Európai Unióról beszélünk, hanem egész Európáról, az meg 0,7 milliárd. Tehát uh-huh. Ázsia 4,6, tehát azt azért látni kell, hogy Ázsia az masszívan a föld lakosságának a többségét adja, és ez igaz egyébként gazdaságilag is. Tehát például mondtad a bányaipart, a világ legnagyobb bányászati tevékenysége az nagyságrendekkel vezetve az Ázsia. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Európa az már csökkent, Észak-Amerika is nagyjából az még növekedésben van, de Ázsia mindent visz. Na most Afrikának a helyét, ha nézzük, akkor tényleg vannak olyan lehetőségek, amit te is mondasz, mert azt mondják, hogy a föld műveletlen termőföldjeinek 60%-a még mindig Afrikában van. Tehát itt egy olyan potenciálról beszélünk, ami nagyon érdekes, és azért érdekes, mert eddig nemzetenként néztük, vagy országonként a fejlődést, és most már megpróbáljuk egy picit ezt átnézni, hogyha egy kicsit felszállunk, és magasból nézve, hogy ez a kontinens tud egységes lenni, és várható az, hogy valami mozgás, elmozdulás legyen abból a viszonylag ilyen heterogén vagy szólt állapotból, ami most van, és vannak azért elég jó hírek. Tehát azt kell látni, hogy itt annak ére, ugye 55 ország a sok ország, ezt látjuk már az Uniónál, ahol a felével dolgozunk, hogy az nem kevés, hát ezeket összefogni egyáltalán nem lesz egyszerű, főleg akkor, hogyha még nézzük a különböző régiók sajátosságait, ugye tudjuk, hogy Észak-Afrika az arab orientáltságú, míg aztán megyünk lejjebb délre, és akkor Kelet-Nyugat-Afrika már teljesen eltérő, Dél-Afrikáról ne is beszéljünk. Tehát ezeknek az összehozása biztos, hogy nem egy egyszerű dolog, de azt is látni kell, hogy például ha a nemzeti szinten nézzük, akkor mondjuk Nigéria 200 milliós lakosságával világszerte egy elég jól paraméterezhető ország, viszont ha megnézzük, hogy az ásványi kincsekben top 10-es országe Afrikában, van-e top 10-es afrikai ország, egyedül Kongó fér bele. Tehát annak ellenére, hogy sok pici van, és nagyon sok olyan adat van, amit mondtál, hogy aranyban, tehát egy csomóban, színes fémekben, Afrikában, olajban is elég jelentős. Mégis egyenként ezek az országok között nem olyan nagy kiugrók, de hát nyilván egy Kínában nagyon nehéz versenyezni, vagy egy Oroszországban, amelyik nem földrajzilag is a földnek nem tudom rány százalékát, tehát nagyon jelentős, azt hiszem talán egy ötödét, egy hatodát jelentik. Na most azt kell látni, hogy Afrika elkezdett, tehát Afrikának fő gyenge pontjának tartják a szervezetlenségét, és ez a dolog változik. Tehát 1963-ban ők már létrehoztak egy ilyen African Union nevű szervezetet, amelyik szépen fel is fejlődött, és, de ez leginkább akkor politikai szervezetként indult, és nem nagyon volt a gazdasági céljai, de hogy a gazdasági szépen egyre jelentősebb volt, úgy eljutottak egy gondolathoz, és ez 1991 volt, amikor az African Economic Community-t létrehozták. 91-ben írták a lászerző, és 94-ben lépett életbe. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez már egy nagyon EU-hoz hasonló felépítés, és több dolgot céloz meg. Megpróbál mindenképpen egy szabadkereskedelmi övezetet szeretne Afrikából létrehozni, szeretne egy vámuniót, szeretné egy közös piacot, és adott esetben akár egy valutauniót.
Ez nagyon érdekes, az African Monetary Union, ugye, hogy létre tudnak-e hozni valami közös pénzt?
Hát, én úgy gondolom, hogy az Európai Unió se egy lépésbe jutott el tehát az euróig, de mindenképpen az látszik, hogy ezek az országok ezt a célt kitűzték, különböző időpontokat tettek, benne van még a szabad utazás, és hát vannak politikai egyezmény része és egy védelmi része, és ez inkább politika. De azt látni kell, hogy ez a szervezet létrejött, ez a szervezet létezik, ez gyakorlatilag 8 korábban létező szervezetet integrál, amelyik regionálisak, és ez a munka megkezdődött. Tehát azt mondják egyébként statisztikai alapon, hogy ha csak annyit el tudnának érni, hogy föl tudnák szabadítani az afrikai, tehát egy afrikai kontinensbeli vámmentességet el tudnának érni, akkor az gyakorlatilag 33%-os kereskedelmi növekedést jelentene Afrikán belül. Ami nagyon jelentős, mert ugye Afrika, ők egymással nem üzletelnek annyit, mint amennyit üzletelhetnének. Uh-huh. Tehát ezért mindegyik, ahogy látjuk, valamit exportál, abból megszalad, de így igazából egymással nem annyit kereskednek. Na most ez a fajta szervezet, ez nagyon úgy néz ki, hogy ebbe az irányba próbálja a fejlődés vinni. Nyilván nem egy egyszerű folyamat, és hát én nem tudtam visszamérni pontosan, hogy ezek az egyes, tehát ők területileg felosztott alegységekben működnek, hogy hol mit értek el, de már vannak szabadkereskedelmi, tehát vámmentes övezetek országok között, tehát ezek Kelet-Afrikába és így tovább létrejönnek. De az látszik, ami engem nagyon meglepett, hogy mindenképpen olyan célokat tűznek ki, ami Európával vagy akár az Egyesült Államokkal is kompatibilis lehet. Méretben nem fogja felvenni azt a nagyságot, mert GDP-ben azért a világ GDP-t, ha nagyjából megnézzük, akkor Afrika gyakorlatilag tényleg ez a 3-5% körül mozog, és esélye nincsen arra rövid távon, hogy az európai humusz, vagy az amerikai, Észak-Amerika 18,8%, az is 20%-ot hoz, és hát ugye Ázsiával 47%-kal nem fog tudni versenyezni. De Ázsia is így egyben nagyon nagynak tűnik, csak hogyha szépen kiszedjük a két nagy játékost, Kínát és Indiát, és utána megnézzük még az ASEAN országokat, akkor már egész más a kép. Szóval úgy néz ki, hogy Afrikának ez a fajta szerveződése ez úton van, és ami az adóvilág rovat szempontjából érdekes, hogy jól lehet, vámunióról beszélnek meg, ugye, amit mond ez a currency union, tehát deviza, vagy valuta unióról, de igazából nem beszélnek adóunióról. Tehát ez nagyon úgy néz ki, hogy ez nincs a napirenden, és ami még érdekes, hogy azt is láttuk, hogy a kontinensen belül nagy a szóródás, tehát az OECD-nek az átlag GDP-hez mért adóterhe, tehát egy országban mekkora az adóterhe az ország GDP-hez képest, az olyan 34% körüli, Afrikában meg egy ilyen felezős modell kb. 17%. Tehát lehet, hogy ők azért gondolják egyébként, hogy az adóharmonizáció náluk nem annyira érdekes, mert gyakorlatban ők egy alacsony adókulcsú területnek számítanak, de azért vélhetően a korábbi irányokat követve itt is biztos, hogy valamilyen fajta harmonizáció kell, mert látjuk, hogy Észak-Afrika egész más adókulcsokkal dolgozik, majdnem európai szintűekkel, láttuk Egyiptomnál is például, mint de Marokkónál is, hogy gyakorlatilag ezek nem olyan egyszerűek. Szóval összességében én gondoltam már elmondani, nem túl mélyen beleelemezve az egyes részeire az African Economic Community-nek, tehát az afrikai gazdasági vagy gazdasági közösségnek. Mindenképpen az volt a fő cél, hogy azt lássuk, hogy vannak nagyon kiugró országok, a világ nagyon optimista, tehát a velük kapcsolatban, tehát a növekedésüket, azt lehet mondani, hogy a világ növekedése felé jósolják, tehát egy stabilan 4% körüli afrikai növekedésről beszélünk. Nyilván ezekben van Covid előtti adat is, és így tovább. Tehát kérdés lesz, hogy az hogy fog kijönni. De az nagyon, nagyon egyértelműnek látszik, hogy Afrika föl fog zárkózni. És ha Afrika föl fog zárkózni, az egy érdekes szituáció lehet egyébként szerintem a világ minden résznek, és ugyanúgy az nem csak Kínának, de akár Európának is, mert ezek a modellek összeérhetnek. És akkor nem csak egy ilyen mediterrán gondolkodás fog majd kiindulni Afrikával kapcsolatban, mint ami Európában jellemző. Láttuk az északi parton döntően francia irányultságú, vagy ebből régi gyarmati, vagy ilyen hát gyakorlatilag kulturális összefogódások miatti együttműködésekből, hanem akár kontinensek kiterjedő. Szóval nagyon érdekes történet, ezek a lépések azok látszik, hogy folyamatban vannak, tehát ez az unió, ez még nagyon az elején van, tehát ha az Európai Unió történetét nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy 50 év nem nagy idő, viszont ők csak 94-ben kezdték. Tehát vannak lépések, ha politikailag is tényleg mögé tudnak állni, és nem, és a társadalmi fejlődés is javul, azt mondják, hogy csak a szegénységnek a ledolgozása tehát Afrikában olyan nagy szintű, hogy az meglepő. 90-ben 41% a lakosságnak élt szegénységi szint alatt, ez közel 400 millió ember volt, még 2015-ben ez már gyakorlatilag 54%-ról 90-ből lement 41%-ra, 400 millió ember jött ki a szegénységi határ alól. Azt mondják, hogy ez gyakorlatilag 2030-ra 23%-ra lemehetne. Most ez azt jelenti, hogy GDP oldalról ez a régió fog tudni vásárolni. Szóval mindenképpen ennyit gondoltam már, egy röviden kicsit azt látni, hogy van afrikai EU-szerű fejlődés. Ez a fejlődés nagyon érdekes kereskedelmi helyzeteket hozhat, tehát mindenképpen, aki Afrikában nézi, aztán tényleg érdemes tervezni, mert vannak szabad kereskedelmi vagy vámmentes megállapodások, de adójogilag egy egységes harmonizációs szabályzás, vagy olyan, mint az ÁPA, nincs egyáltalán kilátásban. De úgy gondolom, hogyha ezeket a lépéseket meglépik, tehát a közös kereskedelmi területeket, a vámuniót, a közös piacnak a valamilyen fajta szabályozását, ne agyisten még egy valutaunió is bejön, akkor már egy nagyon-nagyon léptek előre az integráció útján.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes összefoglaló volt. És akkor folytatjuk majd a politikai, gazdaságpolitikai részével. Zoli, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek.
Köszönöm, köszi nektek is. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, alapvetően az African Economic Community kapcsán, ugye a gazdasági közösség, illetve hát azokról a tervekről, hogy mit szeretnének létrehozni. Mindenképpen izgalmas, hogy adóunió az még nem szerepel a napirenden.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát ugye néztük Zolival azt, hogy milyen gazdaságegyesítési törekvések vannak, illetve van ez a Franco kis African Economic Community, aminek nagyon jó célkitűzései vannak, ugye egységes piac, központi bank, és hát nem utolsó sorban az Afrikai Monetáris Unió megteremtése, szabad utazás és stb. Szóval vannak ilyen törekvések, de hát azért nagyon-nagyon divers, különféle kultúrával és hát érdekekkel ellátott kontinens ez, mint ahogy ez ki is derült. Politikailag hogy áll a dolog?
Politikailag nem kevésbé, sőt, hanem picit jobban megosztott a kontinens. Tehát, hogyha a hallgatók figyeltek, akkor azért tényleg eléggé kiderült, hogy a szaharai övezet északi és déli részén is lakosság szinten micsoda ellentétek vannak. Tehát itt is azért van egy történelmi hagyományos ellentét a muszlim, arab és a szubszaharai fekete lakosság között, nem teljesen függetlenül a rabszolgaság történetétől. Nyilván ugyanez a gyarmatosítókkal is megvan, tehát a helyi fehér lakosságot láttuk, hogy a szubtrópusi Afrikában voltak országok, ahol még a földtövet 70%-a mai napig fehér kezekben volt, és még a mai napig az a kérdés, hogy ezt ki lehet-e sajátítani. És hát van az a néhány nagy játékos, tehát mondjuk Egyiptom, Nigéria, Dél-Afrika, akik a maguk módján megpróbálnak azért egy regionális politikát befolyást építeni. És erre jön rá a nagyhatalmak játéka, a mindenkori. Tehát szerintem aki játszott valaha ilyen világpolitikó társas játékot, az mindig emlékszik, hogy ott van Afrika, és akkor az kvázi szabad préda. Most akár a Rizikóban, a Twilightban, bármelyikben, ez a mai napig is hasonlóan van, sőt, tulajdonképpen most a koronavírussal együtt a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ugye gazdasági szempontból megsínlik ezek az országok, hiszen most aki olajfüggő volt, az nem tudja eladni az olaját, vagy nem olyan áron, nyersanyag a világipar leállása miatt nem annyira kellendő, és alapvetően nyersanyag exportokról beszéltünk minden országban. Tehát ebből fakadóan a gazdasági szűkülésben, recesszióban destabilizálódik a kormányzat, ami mindig egy meghívó a külső hatalmak beavatkozásához, nyilván nem nyíltan, tehát nem bakancsokat fogunk látni afrikai országokban, de a korrupciónak vagy a külföldi befolyásszerzésnek a legkülönbözőbb változatait és méreteit. Hogy ez kínai infrastruktúra építés, az Egyesült Államoknak a jelenleg is több mint 2000 katonai támaszpont, drón leszállópálya kiképző központjának a további szaporodását, ezeket lehet nézegetni, és hát látványos a diplomácia szintjén is ez a vonal. Tehát ugyanúgy tartottak Oroszországban Orosz-Afrika csúcsot, ahogy volt Kína-Afrika csúcs, és nyilván létezik az Európai Uniónak is hasonló formációja, és itt bizony már méricskélik, hogy kihez mennek el többen. És ebben azért a volt gyarmattartók az Európai Unió, annak ellenére, hogy befektetés szempontjából, segélyek, nemzetközi támogatások szempontjából vezető terület vagyunk, régió vagyunk, nem jár emellé az a politikai elismertség, ami egyébként egy kis propagandával más hatalmaknak lehet, hogy meg tudnak szerezni. Tehát egy nagyon érdekes geopolitikai pillanatban vagyunk, amit tovább súlyosít a klímaváltozás és a migráció.
Botond, mennyire, bocsánat, a migrációval kapcsolatban, ugye, mert hogy a különböző törekvésekhez nagyon sok köze van, ugye a vízért folytatott küzdelem, a különböző ritka fémek, ritka ásványanyagok iránti kereset. Pont azt akartam kérdezni, mennyire van helye azoknak a nagyon széles körben elterjedt nézeteknek, hogy hát gyakorlatilag a nagyhatalmak simán kihasználják ezt a kontinenst, úgyhogy összeugrasztanak bizonyos népcsoportokat, csak azért, hogy a kezüket rátegyék erre a bizonyos anyagra, amire szükségük van.
Talán a konspirációval nem is kell ennyire távol menni. Tehát én mindig azt mondom, hogy a legegyszerűbb magyarázat nem már meg lehet állni. Tehát nem szükséges összeugrasztani ahhoz, hogy mondjuk egy korrupt kormányzat mellett bányákat megszerezzenek. Tehát ha megnézzük Kongóban, a volt elnök és köre a mai napig elképesztő gazdasági befolyással, tartományokkal rendelkezik, a külföldi cégekkel a szerződéseket ők írják alá, belük vannak meg a futó szerződések, nem véletlen, hogy az utódja alig tudja átlenni a hatalmat, ha egyáltalán át tudja venni. Tehát ilyen szempontból a külföldi hatalmak nem azon dolgoznak, hogy összeugrasszák a négy csoportokat, ez inkább már a helyieknek a munkája. És valahol ugye ez a hagyományos tragédia, hogy mivel itt egyes politikai csoportokat, amik nyilván annak idején valahogy vallási vagy etnikai alapon emelkedtek ki, őket a nemzetközi szereplők favorizálnak a continuity of business szemlélet miatt, ennek következménye, hogy ezek a csoportok egyébként aztán a saját országukban az etnikai jelentétek mentén is használják az ott meg is uralkodj, illetve a saját hatalmuk megtartása érdekében akár náluk nagyobb értelmű csoportokat elnyomnak. Tehát ez egy következménye annak a nemzetközi politikai szemléletnek, amiben azért évtizedekig a hidegháború alatt mind a két tábor együttműködött a megfelelő diktátoraival. Tehát valahol ennek az eredményét is látjuk, és nyilván az egész dekolonizációnak hosszan-hosszan lehetne elemezni a hatásait, hogy a nyílegyenes vonalakutat mennyiben segítették az etnikai jelentőket. És hát most erre még egy adagot rátesz az egész Szahara és Száhel környékén lévő iszlamizáció, radikalizáció. És az ementén az etnika mellett most már a vallási szinten is helyenként kiéleződő konfliktus. Tehát azért itt sajnos bőven van törésvonal, hasonló típusú törésvonalak, mint amiket Európában látunk, csak itt egy egész más gazdasági társadalmi környezetben jelennek meg. Ahol a radikalizáció bizonyos szempontból sokkal könnyebb, vagy sokkal több olyan ember van, akinek még mindig nincs olyan vesztenivalója, hogy ne próbálna meg milíciába állva megélhetésre feltenni. Valahol ez a, talán a kérdésednek ez a legszomorúbb, vagy legnehezebben láthatóan gyógyítható pontja. Mert hogy itt beszélgetünk most a Covid gazdasági válság kapcsán is különböző pénzügyi támogatásokról, hova kéne adni ezt a pénzt, startupoknak, vállalkozásoknak, az embereknek kiosztani, eljutna az emberekhez. Tehát amikor elindulnak ezek az ötletek, akkor a második héten mindig megjelennek azok az elemzések, hogy jó, de hát hiába adnánk oda ezt a pénzt az XY országnak, ott az emberekhez még soha nem jutott el. Úgyhogy azért itt ki tudja, hogy a valódi változás az nem a expat közösségek Európában élők, akár Belgiumban élő kongóiaknak a egykori szerveződése lesz az, aki majd valahogy hazamegy is megcsinálja, ami egyszer De Gaulle-nak sikerült Franciaországgal. Tehát, hogy nem nagyon látjuk, csak azt, hogy a népesség növekedni fog, és a nagyhatalmak képlánya is. És ez a kettő viszont egy elég veszélyes egyveleg lesz.
De legyünk optimisták, ugye Zoli arra futtatta ki a végén, hogy azért a szegénységi küszöb alatt élők száma azért folyamatosan és egyértelműen csökken, és ez lassan, hosszú távon azért mindenképpen segíthet.
Hát a globális statisztika javul, de nem Afrika miatt. Tehát Afrika egyes régióiban...
De Afrikában is összesség. Ja, Afrikában is javul, de hogy vannak régiók, ahol meg romlik.
Igen, uh-huh. Igen. És szóval néhány ilyen régió nekünk pont elég ahhoz, hogy a stabilizáció megtörténjen, hiszen tehát most a ugandai konfliktusba is, ha belegondolunk, ezek a szomszédországok mindig belefolytak ezekbe a szubtrópusi problematikákba, és ezek a militista csoportok, amint tábort vernek egyébként olyan helyeken, ahol a határtőrűs népszinte lehetetlen, tehát elképesztő életekről is beszélünk, ezt mindig elcselejtjük, de gyakorlatilag nem lehet őrizni ezeket a határokat. Tehát itt nagyon kevés is elég ahhoz, hogy destabilizálódjon, és mindezekhez azért most éppen hozzáadhatjuk a állatról emberre terjedő vírusok problematikáját. Tehát, hogy itt ahhoz, hogy valami destabilizálódjon, azért több tényező folyamatosan dolgozik, és vannak ezek a gyenge kormányzatok, akik a gazdaságnak az ütőerét ugyan ellenőrzik, de nagyon más nem.
Uh-huh. Okay.
És akkor innentől kezdve azért ez egy kiszolgáltatott helyzet. És azért a legmeredekebb népességnövekedés még mindig itt várjuk. Tehát itt, hogyha Afrika projektje, a trend folytatódik, akkor azért az ENSZ becslések szerint itt ugye a század végére 4 milliárd ember is lehet.
Most mennyi van? Most mennyi? Honnan indulunk?
Most egy egész valamennyire indulunk, aha, és ez duplázódik, és aztán újra meg fog tudni nőni, tehát ez egy elképesztően nagy szám. Igen. És akkor lehet számolni az eltartó képességet, meg az egyebeket, és a migráció nem csak Európa felé jön. Tehát afrikaiak mennek más helyekre is, meg közel kell felviszik őket, és aztán ez az útra velüket, vagy elmenek Latin-Amerikába, és az egész csempészet, ahogy itt figyeltük, hogy egyrészt Afrika egy átpakolási pont is, tehát egy tranzit terület, ahol Dél-Amerikából akár kábítószert, vagy bármi más Európába inkább Afrikán keresztül hoznak be, de ugyanúgy láthatunk olyat már, hogy afrikaiak megjelennek Latin-Amerikában, mint menekültek. Tehát, hogy a globalizáció itt is utaléri a kontinenst, és ez a növekedéssel, a kiszolgáltatottak számának esetleges növekedésével ugyanúgy folytatódhat. Nyilván az optimista végén ott van az a 19. századi orosz modell, hogy néhány generációs technikai fejlődést átugorva is be lehet csatlakozni a globalizációba, és ez talán, ahogy láttuk, hogy egyes kisebb országoknak sikerült, tehát ez modellértékűen létező.
Kicsiben megugrották, tehát például kikerülték a bankkártyát, és egyből mobilos bankolásban vannak, meg hasonlók néhány országban működnek, igen.
Így van. Tehát, hogy erre, hogyha ez a támogatás megvan, akkor erre van esély. Na most, ha ezt az infrastruktúrát megint csak vagy az egyik, vagy a másik nagy hatalom építik ki, akkor innentől kezdve ugye jönnek ennek a nemzetbiztonsági vonatkozásai, de hát ez Európában ugyanúgy érvényes, mint Afrikában. Úgyhogy tehát szentészet, migráció, szervezett bűnözés, és hát alapvetően azért az élelmiszerbiztonság, tehát láttuk, hogy a kelet-afrikai partoknál való kínai halászat, illegális halászat, az olyan elképesztő méretekről, ahol országonként milliós nagyságrendű halász az, akinek már nincsen a hálójában fogás. Tehát itt azért megint az az összefogás, amiről Zoli is beszélt, az nagyon kell és nagyon fog hiányozni, ha nem születik meg, és egyre több külső tényező lesz, ami rá próbálja szorítani legalább régiók szintén ezeket az óriási országokat, hogy úgy beszélgessenek a külső nagyhatalmakkal. De hát ez ennek ugye a mérleg másik szerpényében mindig a korrupció.
Oké, hát köszönjük szépen ezt a körképet is. Folytatjuk azért még egy pár mondat erejéig, majd neked nagyon jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm nektek is, hallgatóknak is, szervusznak.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk, egy kicsit átfogó afrikai adást csináltunk itt Adóvilág rovatunkban. Még egy-kétszer lesz róla szó, de alapvetően befejezzük most már afrikai kalandozásunkat.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.